Kedves hallgatom! Az Úr Jézus Krisztus szavait idézzük Lukács evangélium a 16. részének 10., 11. és 12. verse alapján. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Mi az anyagi javak sáfárai vagyunk. Semmink sincs, mint hívőknek. Istennek tartozunk felelősséggel azért, hogy miként használjuk javait. Ő azt mondja, hogy a világ fiai bölcsebbek, mint a világosság gyermekei az ő sáfárságukban. Éveken át lelkipásztor voltam egy nagy gyülekezetben, amely közel volt a város banknegyedéhez. Éveken át figyeltem, amint emberek bementek a részvénytőzsde irodájába, és figyelték a részvény árfolyamok ingadozását. Ott ültek reggeltől estig, és számolgatták, hogy mit csináljanak. Nem ruháztak be egyetlen részvényt sem, amíg úgy gondolták, hogy fölfelé megy az értéke. Egy keresztény egyszer azt mondta, hogy úgy jutott pénzhez, hogy játszott a részvénytőzsdén. Ezért nem fogadott el semmilyen megbízatást a gyülekezetben. Nem tudom, hogy miként egyeztette össze ezt a tényt azzal, hogy gyülekezeti tag volt. Bölcs volt a pénzgyűjtésben. Milyen sok keresztény elég ravasz a hamis mammon használatában. Vajon arra használják, hogy lelki kincseket gyűjtsenek? Isten felelőssé tesz minket a tőle kapott anyagi javakért. Személyesen ismerek egy programot, ami csupán egy ember érdekét szolgálja. Egy másik szervezetben 90% jövedelem egy olyan programot támogat, ami abban segít, hogy az emberek drága autókat hajtsanak. Valami baj van azzal, ahogyan a keresztények kezelik a pénzüket. Ez nem lenne így, ha a keresztények olyan okosak lennének, mint a világ fiai. Milyen okos vagy, keresztény barátom, az anyagi ügyekben? Vajon arra használod a pénzedet, hogy Isten igéje eljusson oda, ahol szükség van rá? A hűtlen sáfár példázatában az Úr Jézus ezt mondja. Úgy gondoljátok, hogy Isten rátok bíz mennyei kincseket, ha nem helyesen használjátok azt, amit ezen a földön kaptatok? A pénzügy lelki kérdés. Nem csak azért vagyunk felelősek, hogy valakinek odaadjuk, hanem azért is, hogy beruházzuk ott, ahol a legmagasabb osztalékot adja Krisztus ügyéért. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Lukács evangéliuma, 16. rész, 13. vers. Mit cselekszel a pénzeddel? Újabb pénzt szerzel? Ha igen, mit csinálsz az újabb pénzzel? Ez egy visszatérő kérdés. Vajon a világ ügyeire használod? Ha igen, akkor a mammon szolgálod, azaz Istened. Isten szolgálod vagy a mammont? Nem szolgálhat mind a kettőnek. A farizeusok találva érezték magukat. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik. Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, minthogy a törvényből egyetlen vesző is elveszne. Lukács evangéliuma, 16. rész, 14. verstől a 17. versig. Isten ismerte a farizeusok szívét. Isten ismer téged is. Isten belelát a szívedbe. Egymás előtt alakoskodhatunk, de nem Isten előtt. Nem emelkedhetünk föl Isten mértékéhez. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörő. És aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Lukács evangéliuma, 16. rész, 18. vers. Ha ez lenne az egyetlen vers a Szentírásban a válás kérdéséről, akkor sem lehetne elválniuk a keresztényeknek. Ezt a verset össze kell hasonlítanunk a Máté 19. részében és az első korintusi levél 7. részében írottakkal. Minden ige szakasz bizonyos témával kapcsolatban együttesen kell szemlélnünk, hogy lássuk a tiszta képet. Urunk beszélt erről a témáról ezeknek az embereknek, akik törvény alatt éltek, mert könnyelműen vették Isten törvényét. Most érkezünk egy másik nagy példázathoz, amelyet csak Lukács mutat be. Nem hiszem, hogy ez képzeletbeli történet. Úgy gondolom, hogy ezt a történetet a valódi életből vette az Úr, mint a többi példázatot is. Jézus olyan illusztrációkat alkalmazott, amelyek ismerősek voltak a hallgatóknak. Pontosan tudták, hogy miről beszél. Nevet használt a példázatban szereplő egyik szemére vonatkozóan, de nem adott volna nevet neki, ha nem létezett volna. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Lukács evangéliuma, 16. rész, 19. vers. Ez annak a gazdagnak a története, aki Isten nélkül élt, és Isten nélkül halt meg. Ez egy olyan világba vezet minket, amelyről semmit sem tudunk. Ebben a példázatban az Úr e világból átlép a következő világba úgy, mint ami folytatódása ennek a világnak. Jól lehet, mi nem libbenthetjük el a függönyt e mostani élet és a következő élet között. Urunk természetesen úgy beszél az eljövendő életről, mint erről a mostani életről. Amikor az ember a saját elképzelésére hagyatkozik, akkor kitalál sok mindent, és a legmerészebb álmai alapján korlátlan spekulációk születnek. Ha az ember a képzelő erejére támaszkodik, akkor bajba kerül. Ebből a példázatból megtudjuk, amit Isten igéje mond. Csak 4 ember volt, aki valaha tekintéllyel beszélhetett a halál másik oldaláról. Az Úr Jézus, Lázár, János, aki a jelenések könyvét írta, és Pál, aki elragadtatott a 3. égig. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Lukács evangéliuma, 16. rész, 20. és 21. vers. Itt van 2 ember, a társadalmi és pénzügyi létra 2 ellentétes oldalán. Az egyik a leggazdagabb réteget, és a másik a legszegényebbek rétegét képviseli. Nem lehetne 2 ember távolabb egymástól, mint a példázat szereplői. Ez a szegény ember azokból a morzsákból evett, amik a gazdag ember asztaláról hultak le a földre. Sohasem hívták meg, hogy üljön a gazdag ember asztalához, ezért nagyon alantas helyen kellett tartózkodnia. A kutyák mentek oda, és nyaldosták sebeit. Az Úr néhány szóval leírja azt a rettenetes mélységet és keserűséget, amibe ez az ember beleesett. Bizonyos vagyok benne, hogy ha abban a városban laktál volna, az a benyomásod alakult volna ki, hogy a szegény, rongyokba öltözött Lázárnak nem valami mély lelki felismerése vagy lelki gazdagsága lehetett. Biztosan valamennyien reménytelen esetnek tekintettük volna. Más szóval biztos vagyok benne, hogy a gazdag emberről több épületet elneveztek, talán templomot, iskolát vagy missziós vállalkozást is a nevéhez kötöttek. Bizonyára híres volt a neve a városban, ahol e két ember élt. Mégis az emberek csak a felszínét láthatták a gazdag ember és a szegény ember életének, akinek sebeit a kutyák nyaldosták. Ez a végtelen szegénység és a végtelen gazdagság bemutatása. Két ember nem lehetett volna messzebb egymástól. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Lukács evangéliuma, 16. rész, 22. vers. Urunk oda megy a halál kapujához, és átmegy rajta, mintha semmi szokatlan sem lenne benne. Amikor a koldus meghalt, nem volt temetése. Csak kivitték a testét, és bedobták a Gehenna völgyébe, ahova a szemetet hordták és elégették. Az volt az a hely, ahova dobták a szegények holttesteit abban a korban. Mihelyt a koldus átlépett a halál kapuján, angyalok vették karjukra, és odavitték Ábrahám kebelére. A gazdag ember is meghalt, és eltemették. Nagy temetése volt, és a prédikátor betuszkolta őt a mennyország legfelsőbb dicsőségébe. Az egyedüli baj az volt, hogy a prédikátor rosszul ítélte meg a helyzetet, mert a gazdag ember a kárhozatba jutott. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Lukács evangéliuma, 16. rész, 23. vers. Figyelj meg itt két megjegyzést. Az elveszettek a tudatos kínok helyére kerülnek. Még a halál után is felismerik egymást. Nem veszítik el személyiségüket. Az a szó, hogy pokol, a görögben Hádész, ami azt jelenti, hogy a láthatatlan világ. Ténylegesen a pokol, ahogy arra gondolunk, az a hely, amely még nem nyílt fel, és nem olvasunk róla egészen a Jelenések könyve 20. rész 10. verséig. Ott azt tudjuk meg, hogy a pokol első lakója az Antikrisztus, és a hamis próféta lesz. Amikor meghaltak, Lázár és a gazdag átment a láthatatlan világba, az eltávozott holtak birodalmába. A halál elkülönülés, sohasem megsemmisülés. Ádám evett a tiltott gyümölcsből és meghalt. Fizikailag csak 900 évvel később halt meg. De mihelyt evett a fa gyümölcséből, elszakadt Istentől. Jézus beszélt erről, amikor így szólt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? János evangéliuma, 11. rész, 25. és 26. vers. Az embert a bűn különíti el Istentől. Az emberek már ebben az életben holtak. Pál ezt mondta az efézusiaknak. Titeket is életre keltett, akik holtak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Efézusi levél, 2. rész, 1. vers. A nagyvárosok bizonyos pontjai igazán élénkek és vidámak éjszakánként. Ha sok holtat akarsz látni, akkor nézz be azokba az éjszakai klubokba. Verik a dobot, tomboló muzsikát játszanak, isznak, amennyi beléjük fér, kábítószereznek, mert holtak, és élni akarnak. Van második halál, ami lelki halál, és örökös elszakadás Istentől. A fizikai halálban a test tehetetlenné és élettelenné válik, mert az ember lelke távozik belőle. A test bekerül a sírba, és elemei visszatérnek a porba. Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Mózes első könyve, 3. rész, 19. vers. Ezért a halál elkülönülés. Segít megértenünk ezt a példázatot, ha rájövünk, hogy a Seol vagy a Hádész, amit pokolnak fordítanak az Új Szövetségben, két szakaszra oszlik. Ott van a paradicsom, amit Ábrahám kebelének nevez az Úr ebben a példázatban, és a gyötrelem helye. A paradicsomot megüresítette Krisztus, amikor mennybe menetelekor magával vitte az ószövetségi hívőket. A gyötrelem helye kiadja az elveszetteket a nagy fehér trón előtti ítéletre. Aki abba az ítéletbe kerül, az mind elkárhozik, és bekerül a tűz tavába, ami a második halál. A gazdag ember is meghalt, és lelke a gyötrelem helyére, az elveszettek lakosztályába került. A koldus bekerült a paradicsomba, vagy Ábrahám keblére. Figyeld meg, hogy Urunk nem azt mondja, hogy a gazdag ember azért került a gyötrelem helyére, mert gazdag volt, és a szegény ember azért került Ábrahám keblére, mert szegény volt. A halál kapuján való átlépés bizonyára megváltoztatta helyzetüket, de ez a két ember szívének állapotától függött. Ezt hangoztatja az Úr az egész leírásban. Az embert nem lehet megítélni külső ábrázata alapján. Vannak más igazságok is, amelyeket kijelent az Úr ebben a történetben, és amit nem tudnánk, ha nem mondta volna el az Úr. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm-e lángban. Lukács evangéliuma, 16. rész, 24. vers. A gazdag emberből koldus lett, míg a koldus meggazdagodott. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Lukács evangéliuma, 16. rész, 25. és 26. vers. A hívők testei Jézus Krisztus feltámadása óta is bekerülnek a sírba, és visszatérnek a porba, de lelkük Krisztushoz megy. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. 2. Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Az elveszettek a Hádészben levő gyötrelem helyére mennek. Az Efézusi levél 4. részének 8. versétől a 10. verséig terjedő szakasz ezt a képet tárja elénk. Ezért mondja az írás: felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Más szóval, amikor az Úr alászállt a Hádészba a keresztre feszítés után, belépett a paradicsomba, kiürítette azt, és mindenkit Isten jelenlétébe emelt. Többé nincs a Hádész paradicsom szakaszában egy lélek sem. A Hádésznek csak a gyötrelem helyét töltik be emberek, akik hitetlenek voltak, amíg meghaltak. Eljön az a nap, amikor a Hádész kiadja halottait a tűztavának, és az emberek többé nem lesznek azon a helyen. Jelenések könyve, 20. rész, 14. vers. A test pusztán fizikai házunk, amelyben élünk. A halálban kikerülünk régi otthonunkból. Semmit nem tehetünk régi házunkkal, amikor már kiköltöztünk belőle. De fontos, hogy mi történik a lelkünkkel, miután elhagyja a testünket. Hova távozik? A menny valóságos hely, barátom. És amikor meghalsz, abban a pillanatban vagy oda kerülsz, hogy Krisztussal együtt legyél, vagy pedig a gyötrelem helyére jutsz, ahol végül ítélet lesz a sorsod, és bekerülsz a tűz tavába. Isten sohasem akarta, hogy bárki ott kössön ki az emberi család tagjai közül. A tűz tavát az ördögnek és angyalainak készítette. Máté evangéliuma, 25. rész, 41. vers. Te döntöd el végső sorsodat. Nagy közbevetés van a kettő között. Ezt az Úr világossá tette. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. 26. vers. Ebben az életben kell eldöntenünk, hogy hova megyünk a halálunk után. A halál után nem kapunk második döntési lehetőséget. Nagy közbevetés van a kétfajta létmód között. Ő pedig így szólt: akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Lukács evangéliuma, 16. rész, 27. verstől a 31. versig. Sokan úgy vélik, hogy tömegek térnének meg, ha valaki visszatérne a halálból, és elmondaná nekik, hogy milyen sors vár rájuk. Valaki már visszajött a halálból, a neve Jézus Krisztus. Nem hittek neki jobban, mint amennyire hittek Mózesnek és a prófétáknak. Barátom, ne késlekedj a döntéssel. A halál után nem lesz több alkalmad a választásra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm ezt a világos tanítást, melyben feltárod előttem, hogy milyen sors vár reám döntésem alapján. Adj erőt, hogy melletted döntsek, és ezzel válasszam az örök életet. Ámen.